11. fejezet. A bátor Don Quixote különös kalandjáról, a halál udvara kocsijával vagy szekerével. Mélységes mélyen elgondolkozva haladt előre a maga útján Don Quixote, s eszét folytonosan a varázsló gonosz tréfáján jártatá, hogy imádott Dulcineáját Amarút pornővé változtatták, s el sem tudta képzelni, mi módon volna lehetséges, hogy visszaszerezze előbbi alakját. Oly mélyen elmerült ezekbe a gondolatokba, hogy észre sem vette, mikor Rozinante kantárszíja kicsúszott a markából, a paripa szabadnak érezvé magát, lépten nyomon megmegállt, hogy jót harapjon a zöld fűből, melynek bőviben volt a ma mezőség. Don Quixotét Sancho Panza térítette magához kábultságából, amit eképpen szólítá meg. Uram, a szomorúságot nem oktalan állatok, hanem az emberek számára teremtették. De ha az emberek túlságosan bánatnak eresztik fejüket, ők lesznek oktalan állatokká. Szedje össze magát, kegyelmed, térjen magához, fogja meg Rozinante kantárját, viduljon és ébredjen fel, s legyen olyan friss, ami ennek a kóbor lovagnak kell lennie. Mi az ördög bántja? Micsoda csüggedés ez? Ide-haza vagyunk, vagy Franciaországban? Vigyen el az ördög minden Dulcineát, valahány csak van a világon, mert csak ugyan többet ér egyetlen kóborlovag épsége, mint valamennyi elbűvölés meg átváltozás a föld egész kerekségén. Hallgass, Sancho, szólt rá Don Quixote, nem valami nagyon nyájas hangon. Hallgass, ismétlem, s ne káromold azt az elvarázsolt úrhölgyet, mert szerencsétlenségért egyes-egyedül magamat okolhatom. Azért lett ő boldogtalan, mert irigykednek rám a gonoszok. Magam is azt mondom, válaszolt Sancho, meg kell a szívnek szakadni, ha az ember azelőtt látta, és most látja. Te bízvást mondhatod ezt, Sancho, folytatta Don Quixote, mert te eredeti szépségének teljességében láttad, mint hogy a varázs arra nem terjed ki, hogy a te látásodat megzavarja, vagy az ő bájait elrejtse előled. Ha ellenem, s az én szemem ellen irányul az elbűvölés mérgének egész ereje. Hanem valami mégis eszembe jut, Sancho. Tudnélik az, hogy te rosszul festetted le előttem szépségét, mert ha jól emlékszem, úgy mondtad, hogy a szeme gyöngy. Márpedig a szem, ha gyöngynek látszik, inkább hal szem, mint sem női. Ám én úgy gondolom, hogy Dulcine a szemének zöld smaragdnak kell lennie, szép meccésűnek, a szemöldöke pedig ívelt, mint a szivárvány. A gyöngy hasonlatot pedig vondd el a szemtől, és illeszd a foghoz, mert kétségkívül csalódtál, Sancho, és a fogát nézted a szemének. Az is meg lehet, uram, felelte Sancho, mert mi tagadás, engem az ő szépsége épp annyira megzavart, mint kegyelmedet a rútsága. Egyéb iránt bízzuk ezt a jó Istenre. Ő tudja, mi hogyan történik e síralom völgyében, ebben a mi rossz világunkban, ahol alig van valami, amibe gonoszság, ármány és csalárdság ne keverednék. Van azonban egy, ami mindennél jobban bánt, uram. Ez pedig az, ha kegyelmed valami óriást vagy más lovagot legyőz, s megparancsolja neki, hogy jelenjék meg a szépséges Dulcine a kisasszony előtt, ugyan mi módon akadhatna rá ez a szegény óriás, vagy az a szegény, szerencsétlen, legyőzött lovag? Szinte látom, hogyan járnak fel s alá Tobozó utcáin, mint meg annyi madárijesztő, s fűtől fától kérdezősködnek Dulcine a kisasszony felől, s az utca közepén találkoznának is vele, annyira se ismernének rá, mint akár az én apámra. Nem lehetetlen, Sancho, felel Don Quixote, hogy a varázs hatása nem terjed ki arra, hogy a legyőzött és megjelenésre kényszerített óriások és lovagok. Dulcineát fel ne ismerjék, s majd a legelső egy-kettővel, akiket legyőzünk, próbát is teszünk, vajon látják-e vagy sem, mert majd megparancsolom nekik, hogy térjenek vissza hozzám, s adjanak számot tapasztalataikról. Csak azt akarom megjegyezni, uram, nagyon tetszik nekem, amit most mondott kegyelmed. Ezzel a cselfogással bizonyosan nyomára jutunk annak, amit tudni kívánunk. S ha úgy fordul, hogy ő csak kegyelmed szeme előtt marad rejtve, akkor nem ő a szerencsétlenebb, hanem kegyelmed. Egyéb iránt, ha Dulcine a kisasszony mégis jól érzi magát, és nincs semmi baja, mi is érezzük jól magunkat, amennyire csak lehet. Járjunk a mi kalandjaink után, s bízzuk az időre a többit, hiszen az idő még sokkal súlyosabb nyavajáknak is a legjobb orvosa. Don Quixote felelni akart Sancho Panzának. Azonban egy kocsi akadályozta meg, amely most ment keresztül az úton, s olyan különös és furcsának furcsább alakokkal volt tele, hogy elképzelni sem lehet különbeket. Az összvéreket rút ördögképű kocsis hajtotta. A kocsi egészen nyitott volt, ernyő és kas nélkül. Az első alak, melyet Don Quixote megpillantott, maga volt a halál, emberi ábrázattal. Mellette egy angyal foglalt helyet, jókora festett szárnyakkal. Emit egy császár, fején, amint látszik, aranykorona. A halál lábánál a Cupidónak nevezett isten ült, bárha most bekötetlen szemmel, de azért íja, tegze és nyilai nála voltak. Jött velük még egy tetőtől talpig fegyverbe öltözött lovag is, de nem hordott sem sisakot, sem vasüveget, hanem különféle színű tollakkal ékesített kalapot. Még több furcsa képű és öltözetű alak is jött velük. A találkozás egészen váratlan volt, némileg magát Don Quixotét is meglepte, Sanchónak meg éppenséggel inába szállt a bátorsága. Don Quixote azonban csak hamar felvidult annak reményében, hogy itt valami rendkívüli s veszélyes kalandra lesz kilátás. Ettől a gondolattól s a készségtől ösztönözve, hogy bármi veszedelembe belerohanjon, útját állta a szekérnek, s nagy fennszóval és fenyegető hangon kiáltotta. Szekeres, kocsis vagy ördög, vagy akárki légy is, mondd meg tüstént, hogy ki vagy, hová mégy, s miféle népet viszel Taligádon, amit az ember inkább káron csónakjának, valamit valami rendes kocsisnak vélne. Az ördög megállítván a kocsit, szeliden így felelt. Mi, uram, színészek vagyunk, s Angulo del Malo társaságához tartozunk. Ma reggel, mint hogy éppen egy hete múlt úrnapja, ama faluban, ahol túl van a dombon, a Halál udvara című autót játszottuk. S ma este újra el akarjuk játszani ebben a faluban is, mely ide látszik. Mint hogy a két hely ilyen közel van egymáshoz, meg akartuk kímélni magunkat a vetközés és újraöltözés fáradtságától, így hát mindnyájan magunkon tartottuk maskaránkat. Az az ifjú a halált játsza, a másik egy angyalt, ez a nő az igazgató neje, a királynét, a másik egy katonát, em ez a császárt, én meg az ördögöt. Az autó egyik legfőbb személye vagyok, s ebben a társaságban főszerepeket szoktam játszani. Ha kegyelmed még egyebet is tudni akar felőlünk, kérdezzen tetszése szerint, és én kész leszek mindenre pontosan megfelelni, mert magam lévén az ördög, előttem semmi rejtve nem maradhat. Kóbor lovag szavamra mondom, válaszolt Don Quixote. Mikor ezt a szekeret megpillantottam, azt képzeltem, valami nevezetes kalandra lesz kilátásom. Most azonban azt mondom, jó, ha az ember kézzel foghatja meg a tüneményeket, hogy beláthassa tévedését. Menjetek Isten hírével, jó emberek, játsszátok el darabotokat, s ha talán valamiben javatokra válhatok, szóljatok bátran, szíves örömest s készséggel megteszem. Mert ifjúságomtól fogva mindig szerettem a színészetet, s már gyermekkoromban is éltem-haltam a komédiáért. Még folyt ez a beszélgetés, midőn a véletlen úgy akarta, hogy a társaság egy másik tagja is odaérkezzék, aki bohócnak volt öltözve, s tele volt aggatva csöngettyűkkel, egy bot végén meg három felfújt marha hólyagot tartott. Alig, hogy Don Quixote mellé ért, elkezdett hadonászni a bottal, a hólyagokat a földhöz pufogtatta, s olyan bakugrásokat tett, hogy a csörgők zajosan csörömpöltek. Ez a szokatlan látvány annyira megijesztette Rosinantét, hogy Don Quixote hiába erőlködött, foga közé kapta zabláját, s oly könnyedén iramodott neki a mezőnek, mintha paripa, nem pedig csontváz volna. Sancho látva, milyen veszedelemben forog gazdája, s hogy mindjárt földre terül, leugrott szamaráról, s amint csak futhatott, úgy futott segítségére. Mire azonban odaérkezett, Don Quixote már a földön nyúlt el Rosinantéval együtt, mert Rosinante maga is földre terült gazdájával együtt. Csintalankodása és vakmerősége rendesen ilyen véget szokott érni. Azonban alig, hogy Sancho leszállt szamaráról, hogy Don Quixote segítségére siessen, a hólyag pufogtató ördög a szamárra pattant, s verte a hólyagokkal, mire a csacsi sokkal inkább a félelem és a szokatlan zaj, semmint az ütések okozta fájdalom miatt, én a szakadtából rohanni kezdett a mezőn, egyenesen a falu irányába, hol a színészek el akarták játszani darabjokat. Sancho nyargaló szamarára, majd földre terült gazdájára pillantott, s nem tudta hamarjában elhatározni, hogy a két baj közül előbb melyiken segítsen. Végre azonban, mert hű cseléd, s jó fegyverhordozó volt, erősebbnek bizonyult szeretete gazdája iránt, mint ragaszkodása szamarához, s bár valahányszor látta, hogy a hólyagok a levegőbe emelkednek, majd szürkéje oldalára csapódnak, úgy esett neki, mintha kést forgattak volna a szívében, s szívesebben eltűrte volna, hogy az ütések tulajdon szembogarát érjék, mint szamara farka szőrének akár legrövidebb szálacskáját. Így folytonos gyötrődés között ért Don Quixotéhoz, akinek sokkal rosszabbul állt a szénája, mint maga szerette volna. Sancho felsegítette Rosinantéra, de aztán tüstént így szólt. Uram, elvitte az ördög a szürkét. Micsoda ördög? Kérdezte Don Quixote. Az a hólyagos, válaszolta Sancho. Majd visszaszerzem én, mondta Don Quixote. Rejtőzzék bár véle a poklok legmélyebb és legsötétebb fenekére. Köves, Sancho, ím a kocsi lassan halad, s az eléje fogott összvérekkel fogom kárpótolni szamarad veszteségét. Sose fárassza magát kegyelmed, jegyezte meg Sancho, s fékezze haragját, mert ha jól látom, az ördög már leszállt a szürkémről, s az már kocog is visszafelé. S csak ugyanígy is volt, mert az ördög akarattal leesett a szamáról, hogy Don Quixotét meg Rosinantét utánozza, s azután ő maga gyalog tartott a falunak, s a szamár meg vissza gazdájához. Mégis méltó lesz, jegyezte meg Don Quixote, az ördög illetlenségért a kocsin utazó társaság valamelyik tagján bosszút állnunk, akár magán a császáron. Verje ki ezt a fejéből kegyelmed, felelt Sancho, s fogadja meg a tanácsomat. Sose kössön bele komédiásokba, mert nagyon ármányos emberek. Tudok olyan színészt, aki két emberölésért jutott tömlöcbe. Mégis úgy kiszabadult, hogy a hajaszála se görbült meg. Biztosan tudja kegyelmed, milyen jókedvű, víg fickó. S hogy tudnak hízelegni úgy, hogy mindent kivesznek belőlünk. Mindenki pártyokat fogja, mindenki segíti, gyámolítja. Hát még ha a királyi vagy a kiváltságos társulatok tagjai, mint, vagy legalábbis nagy részük olyan, mint valami herceg, ha takarosan kicsípik magokat. Ha százszor úgy is volna, válaszolt Don Quixote, annak a komédiás ördögnek meg kell lakolnia, még ha az egész emberiség fogná is pártját. Ezekkel a szavakkal a szekér felé rúgtatott, mely már egészen közel volt a faluhoz, s rájuk kiáltott fennhangon. Megálljatok! Várjatok! Könnyelmű és helyehúja népség! Hadd értessem meg veletek, hogyan kell bánni a kóborlovagok, fegyverhordozóit szolgáló szamarakkal és barmokkal. Don Quixote olyan harsány hangon kiáltozott, hogy a szekérbeliek meg is hallották, meg is értették a szavakból a lovak szándékát, és ezért a halál nyomban leugrott a kocsiról, utána a császár meg az ördögkocsis és az angyal, de még a királynő és a kúpidó isten is. Mindnyájan köveket ragadtak és sorba álltak, hogy odaérkeztekor kőzáporral fogadják Don Quixotét. Don Quixote látva, milyen harcias csapattá tömörülnek, hogyan emelik karjokat, s mély fenyegető állást foglalnak el, hogy egész erejükkel rázódítsák a köveket, visszarántotta Rosinante kantárát, azt hányta vetette fejében, mi módon támadhatná meg őket úgy, hogy a lehető legkisebb veszélynek se tegye ki magát. Amíg így állt, Sancho is odaérkezett, s látva, hogy a színészek hadirendbe fejlődtek, így szólt urához. Bizony nagy bolondság lenne ebbe a kalandba belevágni, mert elhihetik egyelmet, hogy nincs a világon semmi, ami az ilyen veszett kőzápor ellen megvédhetni az embert. Legfőlebb, ha valami ércharangba bújik, s abban rejtőzik el. Aztán meg azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem bátorság, hanem valóságos vakmerőség, ha egy magányos ember nekiront egy egész hadseregnek, amelyben még a halál is szolgál. A császár személyesen viaskodik, s a jó, meg a rossz angyalok is az ő pártján vannak. És ha mindennek elgondolása sem indítja meg kegyelmedet arra, hogy békét hagyjon nekik, gondolja meg, amit bizonyosan tudunk, hogy ebben az egész seregben, még ha királyoknak, fejedelmeknek, császároknak látszanak is, nincsen egyetlen egy kóbor lovak se. Most találtad el az igazat, Sancho, felelte Don Quixote, ami eltérít szilárdul feltett szándékomtól, s el is kell térítenie. Nekem nem kell, s nem is szabad kardot rántanom, amint akányszor hallottam is tőled. Olyanok ellen, akik nem felavatott lovagok, hanem a megtorlás téged illet, ha bosszút akarsz állni a szamaradon elkövetett sérelemért, én pedig majd innen segítlek bátorító kiáltozással s üdvös tanácsokkal. Semmi okunk sincs rá, hogy akárkin is bosszút álljunk, uram, jegyezte meg Sancho. Már csak azért sem, mert a jó keresztényhez nem illik a bosszúállás. Majd kiegyezünk mi a szamarammal, hogy bízza reám sérelme ügyét. Én pedig azt akarom, hogy békességben tölthessem napjaimat, amíg az ég kedvező kegyelme értett. Ha erre határoztad el magadat, te jó Sancho, okos Sancho, keresztény Sancho, egyenes lelkű Sancho, mondta Don Quixote, hagyjuk ezeket a kísérteteket, menjenek Isten hírével, mi pedig keljünk jobb és igazibb kalandok keresésére, mert ebből a tájból azt nézem ki, nem leszünk akárhányan, s elég csodálatra méltónak híjával. Ezzel rögtön megfordította paripáját, Sancho elment szamaráért, a halál pedig egész hadastúl septiben felkuporodott taigájára, s folytatta útját. Így szerencsés véget ért a halál szekerével történt rettentő kaland, mert Sancho üdvös tanácsot adott gazdájának. Ám Don Quixote másnap nem kevésbé meglepő új kalandba bonyolódott egy szerelmes kóborlovaggal.